Ez itt a Barangoló, a mikrofonnál a szerkesztő Gál Ildikó, és Tapodi Katalinnal, a Dabasi Kossuth Ház Galéria igazgatójával beszélgetek a műsorban. A Kossuth Ház Galériának a 19. század első felében épült udvarház ad otthont, amely Kossuth Lajos szüleinek lakóházaként vált ismerté. Ez egy földszintes, elalakú műemléképület. Mit tudhatunk a Kossuth családról, mikor éltek itt?
A Kossuth család gyakorlatilag a 1800-as évek végén, 1838-ban települt Dabasra, és sajnos nagyon rövid ideig éltek itt, ugyanis 1839. június 13-án Kossuth László, Kossuth Lajos édesapja már elhunyt, úgyhogy ez a bő egy év volt, amit Dabason, szűk két év mondhatjuk így, amit Dabason töltöttek. Kossuth Lajos édesapja, Kossuth László, Lászlót itt temették el akkor még alsó-dabasi református temetőben. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert ugye 1880-ban, amikor a sír eléggé tönkre ment, nem nagyon gondozták, ugye 1880-as években Kossuth már Olaszországban tartózkodott, és akkor a Zlinszky Istvánné kezdeményezésére többen adakoztak a helyi birtokosok közül, és kérték Kossuth Lajos engedélyt, hogy sírkövet állíthassanak édesapja sírjára, és ez 1880. július 13-án történt meg, ami annak idején egy nagy társadalmi esemény volt, hiszen közel 6000 ember vett részt ezen. A koszorút magát Kossuth László unokája, Kossuth Zsuzsa lánya helyezte el a síron, ez egy porcelán koszorú, egy azóta híressé vált porcelán koszorú.
Amit láthatunk a templom.
Így van, amit a templomban láthatunk, és amit maga Kossuth Lajos úgy küldött az ünnepséget megelőzően, hogy a szép csöndbe az ünnepségtől, külsőségektől mentesen az ünnepség előtt helyezik el a síron. Ez azóta megtekinthető az alsó dabasi református templomban.
Mit tudhatunk erről a két évről, hogyan éltek itt a szülők?
Nagyon sokat segítettek a helybéli lakosok, hát szegényen nyilván, nagyon elég nehéz körülmények között, hiszen a lányok meg az édesanya kellett, hogy megoldják a feladatokat. Kossuth László akkor már elég beteges volt, főleg az utolsó időszakban, és így elég sok feladat hárult Kossuth Zsuzsannára különösen. Ugye ő volt a nagy lánya családban, ha így mondhatjuk. Viszont a környéken élő, illetve Dabason élő nemesek, kisnemesek nagyon sokat segítettek nekik, és folyamatosan támogatták őket adományokkal.
Hogyan emlékeznek Dabason esetleg kiállítással egyrészt Kossuth Lajosról, másrésztről pedig a szüleiről, a családjáról?
Összekapcsolva ugye a dabasi építészeti értékeket, mert hát ugye ez egy épület a sok közül, ami a Kossuth Ház Galéria, tehát azért Dabason nagyon sok kúria maradt fönt. Igazán az is volt a nagy jelentőség ennek a kúria építészetnek, hogy igazi értékét Dabason azt képviseli, hogy máshol nem található nagyszámú együttes előfordulása van ezeknek a kúriáknak. Ennek az anyagát mi föl is dolgoztuk a Kossuth Ház Galériában, elhelyezésre is került, 37 épület leírását és építészeti elemzését. Ezek között szerepel többek között ugye a Kossuth Ház is, amiben maga a kiállítás is elhelyezésre került. Azért izgalmas, mert ugye ez az időszak a kúria építészetben nagyon fontos idő volt, és ugye ezek a tablók, amiket Kerekes László grafikus művész készített el, és természetesen szakértő bevonásával Klanicai Péter építészménynek az Országos Műemlékvédelmi Hivatal akkori osztályvezetője dolgozott ebben nagyon sokat. Elkészültek ezek a tablók, ahol bemutatásra kerültek a régi épületek, archív fotói, 30-as, 40-es, 50-es évekből származó fotói. És ami külön érdekessége a dolognak, hogy ezeken a tablókon nem csak az épületek kerülnek bemutatásra, hanem ahol tudtunk, ugye annak a homlokzata, telekrajza, ezek rendkívül érdekesek, mert hát ugye ma mindezek a nagy rész a Dabas központjában található, ami ugye egy városi központ, egy kisváros központja, de annak idején ezekhez nagyon nagy területek, birtokok tartoztak. És ezeknek a régi telek helyét, illetve a most meg fellelhető, vagy a most hozzátartozó területet kell, ezeket jelöljük ezeken a tablókon. Belülről egyébként 5 teremből áll, és szerintem egy nagyon modern, nagyon szép galéria alakult ki belőle.
Merre tovább Dabason? Dabason megyünk tovább?
Igen, egy kicsit még maradjunk Dabason, mert a Kossuth Lajos utcában találjuk a Halász Szántó emlékszobát, egy nagyon érdekes kis magánmúzeum. Halász Mihály lakása volt, aki egyébként lényegében a kortársunk volt, egy Oxfordban végzett több nyelvet beszélő úri ember volt, a régi, tehát a 18. században ide került halászoknak a leszármazottja. Egyik kedvenc időtöltés a vadászat volt, és hát itt számos trófeát lehet látni, régi butorokat, családi képeket és festményeket, és hogyha ezzel egy kicsit bepillantunk, ha nem is a korabeli kisnemességnek a kuriális életébe, de hát legalább az utódok életébe, akik valamelyest megőrizték ezt az életformát, utána érdemes elmenni a Gyóni tájházba is, ami meg egy tipikus parasztház, 1835-ben építették, egy hármas osztatú parasztház, ahol a 19. század életformájával ismerkedhetünk meg.
De megismerkedhetünk? Mert azért kérdezem, mert én már sok olyan, nem sokat, de azért több olyan tájházat láttam, ami nagyon szép volt, csak én nem tudtam beleképzelni magamat. Nem az a jó tájház, ahol az ember meg tudja azt ítélni, hogy milyen lehetett ebben a házban élni egy életet? Ez ilyen?
Hát ez szerintem alapvetően a látogatótól is függ.
Jó, hát persze, hogyha akarja,
úgy kell menni, akkor... úgy kell menni egy ilyen tájházban, majdnem azt mondom, hogy ki itt belép, az előtte hunja be a szemét, és amikor belép, akkor nyissa ki, és próbálja meg beleélni magát abba a környezetbe, ahol találja magát éppen. Tehát ez a hármas osztat, a tiszta szoba, a konyha, a kamra, illetve kis szoba, tehát ezek egy nagyon tipikus életformát jelentettek a 19. századi Magyarországon. Ugye nálunk a polgáriasodás az jóval később indult be, mint máshol nyugaton, és egészen más formákat is öltött. Tehát itt alapvetően a paraszti életforma emlékeivel találkozunk, és ennek a paraszti életformának megvoltak igenis a maga szabályai. És hogyha belépünk egy-egy ilyen helységbe, akkor ennek az életformának a szabályait láthatjuk a lócás sarokkal, a férfi sarokkal, a kemencével, a kemence patkával, a járókával, vagy állókával, ugye, amit neveztek. Akkor a konyhában megismerjük a lényegében a hétköznapokat átívelő életformának a részleteit és tárgyi emlékeit, hiszen a család élete az ünnepeket és a hétvégéket kivéve, tehát a hétvég alatt vasárnapot értem, tehát az ünnepnapot kivéve alapvetően a konyhában zajlott, ugye, hát a feleség az otthon volt. Tehát a családi tűzhely a szó legszorosabb értelmében az alapja volt ennek az életformának is. Ugyanezt egyébként megtalálhatjuk a Örkényben is, hogyha átmegyünk az örkényi város egy kicsit körbenézni, ahol a kuriák mellett ugyancsak találhatunk egy helytörténeti múzeumot, de itt megmaradt egyébként egy kastély is, mert Örkény nagyon hosszú ideig puszta volt. Még a 19. század második felében is, és arról volt híres, hogy majdnem azt mondom, hogy a farok csóválta a kutyát, mert mellette volt a tábor puszta, ahol a Dunatisza közének legnagyobb katonai gyakorlóterét hozták létre már Ferenc József idejében, és végül is a 19. század végén indult meg Örkény fejlesztése a Pálóczi horvát családnak köszönhetően, akik a Grasalkovicsok után ezt a birtokrészt megkapták. Nem véletlen, hogy Pálóczi Horváth István neve az, ha lehet így fogalmazni, aranyban van foglalva Örkényben, hiszen az ő nevéhez fűződik Örkény kialakítása, és mai napig is látható itt egyébként az az eklektikus kastély, amit a család épített, és egy nagyon szép ősi kertje van, ahol még találkozhatunk az ősi növényzettel, tehát azokkal az öreg fákkal, amelyek valamikor ezt a területet jellemezték, hiszen Örkény azért települhetett ide egyáltalán, mert a Duna egyik ága, az úgynevezett sárvíz folyta körül a település, tehát egy mocsaras rész volt ez itt a Duna által rendszeresen elöntött terület, amiből ezek a homokdombok, amelyeket itt Dabas és Örkény határában már megtalálhatunk, kiemelkedtek, és egy ilyen dombra telepedett rá Örkény, a kastély pedig ezt a jellegzetes, ha lehet így fogalmazni, ártéri erdő részletet egy kicsit megőrizte. Örkének egyébként az volt az óriási szerencsé, és azért válhatott települése, mert évszázadokon keresztül itt volt Buda felől a postaállomás, ugye? Erre vezetett az úgynevezett Szegedi Nagyút, vagy Magna Via, ami Szeged és Buda között haladt, és mivel Örkén pont egy napi járóföldre volt Budától, tehát egy nagy fogadó, egy lóváltó állomás, és e körül szerveződött aztán a település. Mai napig egyébként van valami köze a közlekedéshez, amennyiben egy ilyen furcsa kapcsolatot egyáltalán létre lehet hozni. Örkény mellett van ugyanis a Rally Roncs Derby Quad Short Track versenypálya, ahol hát Roncs Derbyt és Quad versenyeket lehet
még egy kapcsolatot megnézni. Tudok a közlekedéshez, ez most jött eszembe. Örkény István papája az Örkényi vasútállomáson adta a család nevét, mert az eredeti magyarosításhoz vett nevet elfelejtette, mert hogy bement 2-3 napot kocsmázni, így lettek Örkények, ez áll az azt mesélje a Pistába. Ennyit tudok még a vasútról.
Így van. Hát ez is egy kicsit kapcsolódik mind a közlekedéshez, mind pedig a környék irodalmi emlékeihez.
A műsor további részében a csabai farsangról lesz szó.